jó estét kívánok, kezdődik a csörte, megvan a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöke, vita pedig a személyek körül, úgy tűnik, hogy nem csillapodik. Ezzel kezdünk mai vendégeimmel, Dornfer László, Nagy Attila Tibor, Gajdi Csotto, Fodor Gábor.
Jó estét kívánok.
Unger Anna Róza lett az említett intézmény elnöke, döntött az országgyűlés, és bár mi most pénteken délután beszélgetünk, úgy tűnik, hogy még nagyobb botrány és balhé van az ő személyét illetően, mint ami az elmúlt napokban volt. Ugye nagyon sokan Ligeti Miklós szerették volna, és már most megjelent egy olyan jellegű vita, ahol a kormánypárti szavazók szinte nekiestek a miniszterelnöknek, a kormánypárti képviselőknek, hogy már pedig nem erre szavaztunk. Látjátok a végét? Ez egy nagyobb politikai baklövés, mint mondjuk a köztársasági elnök casting volt?
Hát mindenképpen egy vihart okozó esemény, de nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen a kormánypárti szavazók, akik, ahogy mondtad, felindultan szólaltak meg ebben az ügyben, meg többen mások is, közéleti szereplők is, általában azt a mondatát kritizálták Unger Annának, ami egyébként szerintem teljesen rendben volt a meghallgatáson, amikor azt mondta, hogy bizony ezeknek az ügyeknek a felderítése jogállami körülmények között hosszú éveket vesz igénybe. Tehát én speciál Unger Annát ezért semmilyen körülmények között
nem... csak emiatt kritizálják.
Hát más is elhangzik, de ez a fővonal.
Ja, a végzettség,
ez a fővonal.
Még a másik.
Na most a másik, a végzettség, ha már ezt szóba hoztad, azért azt gondolom, hogy egy ilyen feladatra egyébként az, akik ezt kérik számon, hogy azért ide egy jogász kellene, meg egy olyan jogász, aki látott már belülről szervezetet, azoknak egyébként igazuk van. De hogyha már ez számon kérésre kerül, azért nem tudok elmenni amellett se szó nélkül, hogy szerintem az alapprobléma a hivatallal van. Tehát az egy számomra egy másodlagos kérdés egyébként, hogy ki vezeti. Azt azért nem szabad elfelejteni, és most is szeretném leszögezni, hogy itt egy olyan hivatalt hoztak létre, amely egyébként megkettőz bizonyos szervezeteknek a működését, megkettőzi ezeknek a szervezeteknek, rendőrség, ügyészség. Olyan jogosítványai vannak, amelyek bizonyos döntései felett még bírói kontroll sincs. Az én határozott véleményem szerint ez szembe megy a jogállami keretekkel.
A Fidesz miatt már alkotmánybírósághoz fordult.
Így van, jól is tette egyébként, hogy odafordult, bár az alkotmánybíróságot látjuk, tehát olyan sok mindent ne várjunk az alkotmánybíróságtól a mostani helyzetbe, de ezzel együtt ez egy óriási probléma, tehát itt létrejön egy hivatal, belső feszültségeket fog okozni, jogállami normákkal szembe megy szerintem a létrehozása, és utána jön ez a vita egyébként a vezetőjéről, ahol vannak extrém elvárások, amiket felkorbácsoltak a kampányban, és nyilvánvaló egyébként a jelentkezők józanul hűteni próbálták a kedélyeket, és ez nem tetszik a Tisza szavazótábornak.
Hát igen, egyetértek, hogy a tiszásoknak nem ezt ígérték. Tehát, hogy ő nekik ugye be volt ígérve, vagy bilincs-bilincs, rács-rács, ők már azt hitték, hogy mostanra fideszes vezetőpolitikusok sora lesz már börtönben itt ebben a három hónapban. Olvasom mondjuk a Redditet, meg más ilyen tiszás fórumokat, azt látom, hogy az teljes értetlenségben vannak, nem értik, mi történt április 12-én. Tehát úgy gondolták, hogy elindulnak majd ezek a, nem tudom, Lenin fiúk, vagy hívjuk bárminek őket, begyűjtik a fideszeseket, és akkor mindenféle eljárás nélkül bezárják őket egy börtönbe. Nem ez történt, mert ez nem is történhet. Tehát egy demokráciában ez elképzelhetetlen, amit itt ezt az érzetet keltették, erre a Tisza tudatosan rájátszotta a választási kampányban, már az említett szlogennel is, és egyetértek egyébként Gáborral, hogy ez egy ilyen bizánci típusú hivatal. Tehát, hogy ennek semmi keresnivalója nincs egy olyan nyugati, kulturális jogi gyökerekkel rendelkező ország, mint Magyarország. Hol van ilyen hasonló ügyészi szerv? Románia, Ukrajna, biztos, hogy ezekhez az országokhoz akarunk szervezettségben felcsatlakozni, ahol tényleg azt látjuk, hogy a hatalom biztosítékaként még az aktuális hatalom felett is létrehoznak egy külön hatalmi szintet, ami már nem feltétlenül a választópolgárokat szolgálja, hanem azokat az érdekköröket, amik ezt a választáson, az a hatalomba jutását ennek a pártnak elősegítették, hogy őket is lehessen ellenőrizni. Hát milyen beszédes, amikor Ukrajnában Zelenszkijnek akkor kerülnek elő a korrupciós ügyei, amikor nemet mond mondjuk Trump elnöknek a béketervére, hirtelen a környezetéből sorra jönnek elő a korrupciós ügyek, amik előtt évekig sehol se voltak. Ez olyan egyértelműen a nyomásgyakorlás eszköze egyébként a kormánnyal szemben is, tegyük hozzá, vagy potenciál van arra, hogy a kormánnyal szemben legyen. És ebből a szempontból nekem úgy tűnik, hogy egy hatalmi harc van most. Nem tudom, hogy pontosan kikérintettek. A Tiszán belül nem tudom, hogy kikérintettek. Én a Ruf Bálint nevét hallom az egyik oldalon, Magyar Péterét a másikon.
Hadházi Ákos posztolt erről.
Igen, igen. És több más helyről is ez hallatszódik, tehát hogy nekem úgy tűnik, hogy van egy hatalmi harc, és ebben azok hangosak most nagyon, akik a Ligetire tették a voksukat, mert hogy őket testesítette volna meg az, hogyha a Ligeti kapja ezt a pozíciót. Hát most ezért is látjuk, és egyébként ennyiből más, amit kérdeztél a polgárügyet ügynél, hogy abban nem mertek végül beleállni. Ebben viszont beleálltak.
Na jó, csak hogyha van egy ígéret a választók irányába, hogy bilincs, bilincs, rács, rács, létrehozzák ezt az intézményt, amiről már korábban döntöttek, akkor okossá a saját választóimmal szembe menni az elnök személyét illetően, mert Ligeti úgy tűnik, hogy elnök helyettes viszont a törvények miatt nem lehet.
Mocskos alkú köttetett a Fidesszel a választási győzelemért. Itt az egyik egyértelmű bizonyíték, nem lesz itt elszámoltatás. Ügyesen távol tartják a hozzáértőket. Ez egy kommentelőnek a hangja, illetve mondatai. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalát is nem egy ilyen komment van, tehát valósággal elárasztották a miniszterelnök Facebook oldalát azok a kommentelők, akik csalódottságuknak adnak hangot, akik azt mondták, hogy én nem erre szavaztam, és akik Unger Anna megválasztását egyfajta árulásnak tekintik. Ugyanis ugye Ligeti Miklós az az igazság, hogy nagyon ügyes média politikájával tette magát ismerté, tehát ő elvileg egy jogi igazgató volt a Transparency-nél, de aztán felküzdötte magát a nyilvánosságban, és ő sikerrel eladta magát, mint az Orbán rendszer korrupciós ügyei kielelhetetlen kritikusának és támadójának, és innentől kezdve a nem fideszes közvéleményben szinte teljesen egyértelmű volt, hogy nem lehet más a vagyon visszaszerzési hivatal elnöke, mint az áldott jó Ligeti Miklós, aki majdnem kivont karddal harcolt a csúnya Fidesz ellen. Ehhez képest viszont a Fidesz a Tisza vezetése másként döntött. Azért mondtam véletlenül Fidesz, mert láttam olyan rajzot egy csalódott kommentelőtől, aki egy Fidesz feliratú petét rajzolt, és abból jött ki a Tisza pete. Tehát ezzel azt sugallta, hogy tényleg nagyon összejátszik a két politikai párt. Tehát valóban a nem fideszes közvéleményben Ligeti Miklós volt a favorit. Ugye Bárándi Péter még a megválasztás előtt felháborodásának és csalódottságának adott hangot, amiért Unger Annát jelölte az igazságügyi bizottság. És végül azt szeretném még ehhez hozzátenni, hogy kíváncsi vagyok, hogy hány százalékponttal esik majd a Tisza párt népszerűsége, tehát itt azért most olyan felháborodás hullámot lehet tapasztalni, aminek lehet majd ilyen politikai következménye, de úgy látom, hogy Magyar Péterék most elszántak voltak, hogy nem engedik magukat rángatni a Tiszás komment folyam által.
Na igen, csak a Tiszás döntések ellen az egyik leghangosabb, például Hadházi Ákos, aki eddig is arról volt ismert, hogy az úgynevezett fideszes korrupciót feltárja, bemutatja meg mi egymás. Ő is szeretett volna egyébként pályázni, csak nem lehetett.
Jó, de mondjuk Hadházi Ákoson ne csodálkozunk, mert ő sose volt túl jóban Magyar Péterre. Tehát amikor még mind a ketten az ellenzék keserű kenyerét tették, akkor is folyamatosan csatáztak.
Na jó, csak az tiszta sor, viszont nagyon sok ember ad a véleményére.
Én mind a kettőt egyformán nagyon szeretem, ezért aztán teljes odaadással figyelem, hogy egymás leszik. Kérek is egy kávét.
Jó focinak lehet a szurkol.
Úgy egyébként pedig. Teljesen egyetértek Gáborral, és csak egy kicsit fogalmazok karcosabban. Ez a hivatal, ez a demokrácia megcsúfolása. Ilyen a világon nincsen, és ne is legyen. Ez ugyanis azt se tudja, hogy mire jött létre ez a hivatal. Ha csak belegondolunk abba, hogy azt se tudjuk, hogy mit vizsgál. Nemzeti vagyont? Abba benne van az enyém is, meg a tietek? Én azt kell gondoljam, hogy tőlem nem loptak semmit, így aztán erre teljesen fölösleges, ha ezt vizsgálná. Állami vagyont vizsgál. A rendszerváltozás óta nem volt olyan felmérés, amelyik megállapította volna, hogy mi tartozik az állami vagyonba, és az mennyi. Mihez képest érzik azt úgy néhányan, becslések alapján, hogy eltűnt 30 ezer milliárd? Mihez képest? Mit fognak ezek keresni? Mi a túrónak hozták ezt létre?
A nyeres cégek ellen.
Na, hát akkor viszont politikai bosszú. És erre mondtam azt, hogy a demokráciában ilyen nincsen. Úgyhogy, de várjál, még van egy megjegyzésem. Innen kezdve minden egyes eljárása koncepciós. És mint koncepciós eljárást egyszerűen itt több millióan ebben az országban nem vesszük tudomásul. Ők ezt vegyék tudomásul.
Na jó, de adod.
És onnan kezdve viszont mindenkit, aki ebben részt vesz, és bármilyen módon hozzájárul ennek a hivatalnak a működéséhez, vádolom. Nem csak én, több millióan. És számon fogjuk kérni. És vegyék tudomásul, hogy ahogy a Fidesz hatalma véget ért, úgy ez is véget fog érni. És akkor nekik ezzel el kell számolni, hogy mit képzeltek ezen a pillanaton, amikor elkezdték ezt az egészet.
Hát azt képzelik, hogy a Fidesz sokat lopott, amikor kormányon.
Na oké, csak Otto arról beszél, hogy politikai üldözés lehet ennek a vége. Adódik a kérdés. Itt van ez a tűzijáték Mutyinak nevezett ügy, ahol a belügyminisztérium vizsgálódik. Most létrejött a szervezet, a vagyonvisszaszerzési hivatal, megvan az elnök, nem sokára meg lesznek az elnök helyettesek mindannyian, és elkezdődik a működés. Fogják-e vizsgálni például ezt az ügyet, hiszen a belügyminisztérium már vizsgálódik?
Hát jó kérdés, de nem hiszem, hogy ezzel fog foglalkozni.
Akkor viszont politikai részrehajlás
van. Hát nem biztos, mert azért a vagyon visszaszerzésben azért nincs benne az éppen, hogy a tűzijátéknak a közbeszerzése körül voltak-e visszásságok vagy sem, de hogyha majd nyilván beszélünk külön a tűzijátékról, de én azért még itt a hivatalnak az elnök jelöltjénél egy pillanatra azért megállnék, mert ugye itt már ismertek a véleményemet, tehát az egész hivatalt, ahogy az Otto is elmondta, meg a többiek is céloztak rá, én teljesen testidegennek tartom, szerintem a magyar bíróságok, magyar ügyészség, magyar rendőrség meg tud birkózni ezzel a problémával, teljesen felesleges ilyen hivatalnak a létrehozása, de ha majd a hivatalnak a vezetője fel fog esküdni a törvényekre, mert fel kell esküdni, már az is egy probléma, hogy milyen törvényekre?
Már felesküdött.
Oké, de egy csomó jogszabály még nincs meg.
Alaptörvényre tett esküdni.
Egy csomó jogszabály még nincs meg, amit neki be kéne, ugye, mert azt mondja, hogy a jogszabályokat betartom és betartatom. Ugye az eskükben mindig ez szerepel. Szóval itt
is hozzom ezeket a jogszabályokat.
A hivatalról már szól egy törvény, bocsánat.
De nincs, igen, de Magyar Péter azt mondta, hogy még csomó a törvényeken módosítani kell, persze, ahhoz, hogy a működés garantálni.
A büntető eljárási törvény. Igen.
Hát akkor már erről beszélünk. Egy csomó jogszabály nem világos, amit neki be kéne tartatni, és be kéne tartania. De most tegyük is félre ezt az abszurditást. Egyébként én értem a logikát, hogy miért Unger Annát választották a kormányzat részéről. Valószínű az volt az ő szándékuk, hogy ugye volt egy harmadik jelölt, ugye, amelyik ugye, hát eleve a harmadik jelölt körül, ugye a Nikolász körül voltak különböző problémák, ugye a kanadai kereskedelmi kamarának volt a vezetője Magyarországon, egyebek valószínűleg emiatt nem akarták őt választani. A Ligeti Miklósnál pedig szerintem azt gondolták, hogy valószínű, hogy nem lesz meg az a lehetősége a kormánynak, hogy kellő politikai kontrollt gyakoroljon az egész folyamat felett, hiszen Ligeti Miklós, ahogy itt az Attila is elmondta, az NGO-k közül jöve egy komoly háttérrel rendelkezett, tehát valószínűleg ez volt a logika egyébként a kiválasztásban, és ez a kormányzati logika szempontjából.
Lefordítva azt mondod, hogy mindenkit vizsgálnak.
Angol titkosszolgálattól érkezett volna, gratulálok.
Hát ezt most, igen, te gondolod.
Ja. Hát, de figyelj, egyébként ugye kettős állampolgárságot tipikusan vizsgálják egy nemzetbiztonsági átvilágításon. Mi nem kellett volna az MVVH elnökének egy nemzetbiztonsági átvilágításon?
Felettébb érdekes kétségtel, hogy ő volt a Tisza jel, hogyha mindegy, mindesetre döntöttek, tehát én ilyen az ő szempontjukból értem a döntés logikáját, viszont az, amit ti itt felvetettetek, hogy ez a saját választóiknál óriási indulatot kavar, azzal viszont kell valamit kezdeni.
Van még egy másik szempont, hogy Unger Anna valójában Ruf Bálintnak az embere. Hiszen ez a szempont szerint ők ugye a Partizán vétó műsorában is szerepeltek, tehát onnan is, és hát mind a kettő személy egyébként élesen Orbán ellenes. Ezt Ungár Anna a bizottsági meghallgatásán sem tagadta. Egyébként Unger. Én azt gondolom, hogy Unger Anna volt a legösszeszedettebb megszólaló a bizottsági meghallgatáson. Szerintem Ligeti Miklós nem tudott olyan jó lenni, mint Unger Anna, de nekem ez a személyes véleményem. Tehát a Ligeti most ugye abból van a gond, hogy van még egy olyan probléma is, hogy Magyar Péter igyekezett azt ígérni még a kampányban, meg az ezt megelőző két évben, hogy az Orbán rendszer csomó mindenből kirekesztette a választópolgárokat, de majd ő jön, és a fontosabb dolgokba bevonják a népet. Most egy újabb vitát lehetne megnyitni, hogy a népnek mire van valójában jogosultsága, mire szólhatnak bele a választópolgárok, hogy mondjuk például a vagyon visszaszerzési hivatal elnökének a megválasztásába lehet-e dolguk, vagy pedig, miután még mindig képviseleti demokrácia vagyunk, azt csak rá kéne bízni a megválasztott parlamenti képviselőkre, csak ők most szembe kerültek a választóik egy részével, még nem tudjuk, hogy pontosan hanyad részéről, úgyhogy a következő közvéleménykutatási adatokat érdemes
lesz mondani, hogy meg kell várni.
Eléggé szellősen jönnek egyébként ezek a kutatások, tehát hogy mióta volt ez a asszályhelyzet, akkor tényleg egy darab párt politika, preferencia kutatása jött ki, ez azért szerintem önmagában egy érdekes dolog, hogy mert nincsenek kutatások.
Tehát tudom, amikor hogy szeptemberben lesz.
Amikor a Tisza erősödött, akkor hetente jöttek ki a kutatások, és dörgölték folyamatosan a mi orrunk alá, hogy na, már hamarosan 5% alatt a Fidesz, most hirtelen nem látom ezeket a kutatásokat sorba jönni.
Erről szeptemberig várjál.
A fontos, amit mondtál egyébként itt az Unger Anna és Ruf Bálint kapcsolata kapcsán, mert én is ezt gondolom, hogy itt van egy komoly személy összeütközés, és ebben nagyon beszédes egyébként Mellétei Barna Mártonnak az ellenszavazata, uh-huh. amit nyilvánosság előtt meg is védett, illetőleg a felesége, Magyar Péter testvére pedig a Tibi atya oldala alá kommentelt ezzel Igen. kapcsolatban, ahol ő is szintén megmagyarázta, hogy miért döntött helyesen a férje.
Tehát, hogy kíváncsi már... vagyok, hogy Mellétei nekem... meddig tud maradni a frakció vezetés.
Nekem az a... Csak több rakják ki.
Nekem az a gyanúm, hogy itt a sógor, az gyakorlatilag Magyar Péter szócsöveként funkcionál, csak Magyar Péter ilyen nyilvánosan nem
állt Magyar Péterre.
Csak tudjátok eldönteni, hogy mondjak még néhány szót a Tisza szavazóról, illetve a komment hadról. Hogy úgy egyébként ez a felhergelt társaság, ez jó lenne, hogyha átgondolná, hogy most miért a csarkodik. Mert az egy dolog, hogy most tetszik-e neki a vezető, vagy nem tetszik, de meg kellene érteni azt, amit a Gábor meg én itt mondunk, hogy ez az egész úgy, ahogy van nonsense. Amit ők akarnak. Ilyen nincs. A világon nincs. A magántulajdon szent azokban a rendszerekben, amelyeket Magyarország maga elé tűzött ki, hogy azokhoz akar hasonlítani. Ilyen hivatal nincs. Ne is legyen. De ami a legfontosabb, hogy most elkezdtek ennek kapcsán rádöbbenni ezek az emberek, hogy mi is az a képviseleti demokrácia, amire Attila is utalt. Nincs mindenbe belepofázás, könyörgöm. Ezt azért találták ki, mert ha egymásra keresztenek bennünket minden egyes kérdésben, akkor soha nem lesz semmi eldöntve. Mert ha négy öt magyar összehajol, akkor hatfélét akar. Így aztán nem működik semmi. Tessék tudomásul venni. Azért küldtük oda a képviselőinket, azok azért választottak maguk közül miniszterelnököt, kormányt, hogy ők döntsenek, intézzék a dolgokat, és majd megítéljük politikailag, és elzavarjuk őket, ha nem jól csinálták, vagy újra választjuk őket, ha jól csinálták. Ez a demokrácia. Csókoltatom azokat, akik ezzel eddig nem foglalkoztak, és most fölhergelve elmentek először életükbe szavazni, azt most csodálkoznak, hogy nem az van, amit ők akarnak. Na kezdj csókolom, megtetszettek érkezni. Jól van.
Már itt no, innen folytatjuk, mert el kell mennünk a reklámszünetre. Várjuk Önöket vissza. Folytatódik a csörte. Jó estét kívánok ismét Önöknek. Költségvetés. Most az elmúlt hetekben ismét felszínre került, nevezetesen azért, mert a pénzügyminiszter, az egész Tisza kormány arról beszél, hogy ki kell igazítani az idei számokat. Ugye augusztus 31-ig nyújtják be a módosítást, meg kell növelni a hiányt. Itt nem valós mutatókat ismerhettek meg az emberek korábban. Miközben ugye most megemelték az öregségi nyugdíj minimumát, iskolakezdési támogatást adtak 400 000 gyermeknek, és levitték a tűzifa áfáját, hoztak intézkedéseket, csak az ember, amikor erről beszélget, valahogy nem tudja hova tenni, hogy most akkor hazudtak a költségvetési számokban, avagy valami turpisságot vélnek felfedezni a Tiszánál.
Én annak minden esetre örülök, hogy a költségvetés módosítását a parlament fogja eldönteni. Ez az Orbán rendszerben nem mindig volt így. Volt arra a példa a rendeleti kormányzásban, amikor a kormány rendeletben egészítette ki a költségvetést, úgyhogy örülök, hogy erről majd fog dönteni a parlament. Azt még említsük
meg... Magyar Péter fog róla dönteni.
Hát a Magyar Péter vezetésével a parlament, azt még említsük meg,
mert én ezt
egy fontos dolognak tartom, ha már a tűzifát említetted, hogy ugye a nyugdíj minimumot is jelentősen megkívánja emelni ez a hatalom. Azért most volt egy nagy purpálé valóban a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöke körül, de én azt gondolom, hogy ez is számít, tehát lesztek azért olyan érintettek, akik érdemi nyugdíjemelést fognak majd érzékelni. Tehát van, ami furcsa, hogy már a ciklus elején elkezdenek osztogatni.
Itt jön a kérdés, mert én ahogy nézem az elemzői egyéb nyilatkozatokat, kommenteket, nagyon sokan azt mondják például a nyugdíj esetében, hogy azok, akik most kevés nyugdíjat 120 ezer forint alatt kaptak eddig, ők eddig vagy nem fizettek be, nem dolgoztak, vagy feketén
vannak
dolgoztak,
ilyenek,
vagy
igen.
Mi egymás, és ez megint az igazságos pénzosztásnak mond ellent.
Na itt jön be az, akkor ennyit engedj még meg nekem, hogy Magyar Péter tévedett, amikor ellenzéki vezetőként azt hangoztatta, hogy a kormányzás, a politika nem egy agysebészet. De nagyon is az, mert különböző érdekeket kell kielégíteni, különböző igazságossági szempontoknak kéne egyszerre megfelelni, és pont a te megjegyzésed igazolja az, hogy ez nem mindig olyan egyszerű, mert lehetnek olyan alacsony nyugdíjat kapok, akik nem tehetnek arról, hogy alacsony a nyugdíjuk, mert mondjuk szövetkezeti dolgozók voltak, de valóban lehettek olyan vállalkozók, hát 90-es években ez köztudott volt, akik nem jelentették be magukat, vagy csak minimálbérre jelentették be magukat, hát ez volt idő, amikor tényleg nemzeti sport volt, és most ugye az elmúlt 5-10 évben csodálkoztak, hogy ja Istenem, kevés a nyugdíj. Tehát valóban nagyon nehéz igazságosan dönteni, és például az iskola iskoláztatási támogatásra is ugyanez igaz, de ebben már részletekben nem akarom.
Hadd reagáljak már, mert én is nem tudom, hogy Marian engem idézette meg, de én is Facebookra kiírtam, hogy szerintem ez egy olyan döntés, aminek nem jó üzenete van ebben a formában, hogy Magyar Péter például a nyugdíjhoz hozzányúlt. Tehát, hogy én megértem abszolút a emberségességi meg egyéb szempontokat, de ez csak úgy lenne tisztességes, ha azok létis növelik, akik nem luxus nyugdíjat kapnak, nem mondjuk a 120 felett kapnak nem sokkal. Mert hogy ő, aki egyébként elvégezte, ugye azt kapja ez a nyugdíjminimumot, aki legalább 10 évet nem dolgozott, mert az jogosít arra, vagy annyit nem fizetett be annyi járulékot, mert az jogosít arra, hogy valaki a nyugdíj, a rendes nyugdíjat kapjon. Tehát aki már beleesik a rendes nyugdíjba, mert többet dolgozott, mint ez a 10 év, vagy több időbe fizette a járulékot, az most per pillanat nem kap semmit, mert ugye azt mondták a többi nyugdíjasnak, hogy hát itt tök felesleges most emelni, mert olyan jó volt az inflációs adat, hogy itt most nem fogunk korrigálni a többi nyugdíjat.
És ugye még ott van az a kérdés is, hogy a 13. 14. havi nyugdíj mértékéhez
is hozzányúlnának,
igen. Tehát, vannak, hogy ez vannak erre
rengeteg minden,
utalások.
És ezért gondolom azt, amit itt Attila említett, hogy esetleg többeket ez most a Tiszához vihet, mert hogy úgy érzékelik, hogy van egy érezhető nyugdíjemelésük. Igen, csak kérdés, hogy nem veszik el a vámon, amit a réven megnyertek, mert hogy mellette meg azt látom sok nyugdíjas részéről, aki rendesen fizette a járulékait, dolgozott folyamatosan, és tegyük félre, hogy önhibáján kívül valaki vagy nem, hogy ők meg úgy érzik, hogy ők meg be vannak csapva, mert ők meg nem kapnak semmit ezért cserébe. Tehát én azt gondolom, hogy valóban igaz az, amit mondtál, hogy Magyar Péter nagyon leegyszerűsítve láttatta a politikát, és nagyon sok ember leegyszerűsítve gondol a politikáról. Sok ember, hogyha beszélek, az a véleményük, hogy a politika az, ami jó az embereknek. De mi a jó az embereknek? Tehát, hogy itt már megint egy óriási probléma van, mert egy véges erőforrásból dolgozik a politikus, igen. És abból kell a tortából a szeleteket kiválasztani, hogy kinek mennyit juttat. Tehát, hogy én azt látom, hogy most egy óriási naivitás fog a politikába szerintem ledőlni, hogyha kiderül, hogy megválasztottuk az úgynevezett jó embereket, a tiszákat, akik megérték a jó dolgokat, és mégsem lesznek jó dolgok, pedig jó emberek ülnek ott, idézőjelbe folyamatosan. Tehát én azt gondolom, hogy ennek lehet azért egy edukatív jellege is ennek a Tisza kormánynak, hogy az emberek rájönnek, hogy a politika több annál, mint hogy mi tisztességes és jó embereket idézőjelbe ismét megválasztunk.
Szóval én visszalépnék két lépést, hogy azért értsük ezeket a folyamatokat. Tehát itt a probléma szerintem nagy, méghozzá azért, mert bizonyos döntéseknek meg kellett volna születni a gazdaságban, amelyek nem születtek meg, tehát amikről ti beszéltek, azok tűzoltó jellegű dolgok, és arról szólnak, hogy egyelőre a kormány még nem döntött el, hogy mit is csináljon gazdaságpolitikailag. Tehát itt a kampányban sokszor elmondtuk, én is sokszor beszéltem arról, hogy ugye a Tisza kampány az arra épült, hogy mindent megtartunk, amit a Fidesz csinált, plusz még jobb lesz, mert még fogunk ide-oda osztani dolgokat. Na, hogyha ezt csinálják, akkor fejre fog állni az ország. Tehát már most hatalmas a költségvetési hiány, ebbe benne van nyilván az is, hogy a választás évben általában kormányok rendkívül módon szoktak osztogatni, ezt csinálta a Fidesz kormány, és ugye a legköszönő Fidesz kormány, tehát nem segítette a helyzeten, hanem súlyosbította azt, de azt látom, hogy a mostani kormány sem segít ezen a helyzeten. Sőt, mellé tenném azt is, hogy ne felejtsük el, hogy egy dolgot viszont kimondtak, hogy szeretnének bevezetni az eurót. Ha az eurót be akarják vezetni, ahhoz rendkívül súlyos lépéseket kell tenni ahhoz, hogy a költségvetés rendbe hozzák, tehát ez nem fog menni 7-8%-os hiánnyal, tehát azt le kell vinni 3% alá, inflációs adatoknak is meg kell felelni, mert ezer más adósság, államel, stb. Tehát itt több tényező van, aminek meg kell felelni ahhoz, hogy bevezessük, hihetetlen távolságba állunk ettől, és az nem fog menni csak vérrel, verejtékkel, hogy ezt a célt el akarjuk
érni. Információhoz hozzá Bóka Jánosnak az egyik videóját, amiben arról beszélt, hogy Kármán András állítólag egy zárt körül sajtó háttérbeszélgetésen elismerte, hogy valóban 300 milliárd forintot a minisztériumokból szeretnének visszakapni. Az is kérdés, hogy akkor, ha ez tényleg így lesz, akkor az oktatás, az egészségügy, a rendfenntartók, bárki mennyire fogja ezt majd magán érezni?
Még hagyj térek vissza egy kicsit a nyugdíjasokhoz. Jövőre lesz 20 éve, hogy a Láncid Rádióban elindult az interaktív műsor. Én nagyjából ez a 20 év alatt hallgatom a nyugdíjasokat arról, hogy a nagyon kis nyugdíjasok szeretnék, hogyha az ő nyugdíjukat megemelnék, a magasabb nyugdíjasok pedig ilyenkor fölhorkannak, hogy az a kommunizmus fog kiskezit csókolom, tessék oda visszamenni, ha ezt akarják. Ha hallgatta volna Magyar Péter egyszer is a különböző elnevezésű interaktív műsorokat, akkor tudhatná, hogy ez egy antagonisztikus ellentét a nyugdíjas társadalomban. És erre mondta azt Orbán Viktor, amikor neki szegezték a kérdést, hogy ő miért nem csinál ezzel valamit, miért csak a vásárló értéket akarja mindig megtartani, hogy ez egy annyira összetett és bonyolult és nagyon nehéz feladat, hozzáteszem itt zárójelbe, hogy még ez is finanszírozhatatlan ez a rendszer, ami most van, és mindenki attól rettek, hogy összeomlik, hát ha még elkezdünk benne emelgetni nyakló nélkül, de a dolog lényege, hogy Orbán Viktor álláspontja az volt, hogy ilyen időszakban, amikor ennyi probléma van, amire a Gábor is utalt, akkor a meglévőt kell működtetni, elérni azt, hogy abból meg lehessen a nyugdíjasoknak élni, nem szabad hozzányúlni, majd olyankor, amikor szárnyal a gazdaság, hatalmas növekedés van miből, na akkor el lehet gondolkodni svájci indexáláson, meg mindenféle mahináción, hogy lehetne a dolgot igazságosabbá tenni. Magyar Péter, én el nem tudom képzelni, hogy miért, szerintem azért, amire a Gábor utal, hogy itt ennél még sokkal sötétebb dolgok vannak készülőben, és előre egy bizonyos réteget meg akart kínálni. El kell, hogy keserítsem, biztos látja ő is, de hát azért ti figyeltétek, ugyanakkora ádász komment háborút váltott ki ezzel a döntésével is, mint amiről beszéltünk a vagyon ávós javaslattal kapcsolatban.
És ott van még az áfa csökkentés a gyógyszerek esetében, ahol szintén szembesítették a korábbi kampány ígéreteivel, hogy az összes gyógyszere ígérte, aztán kiderült, hogy a vényköteles gyógyszerekre vonatkozik, most azért a NAV még pontosította, hogy mely gyógyszerek esnek ebbe a körbe. Tehát úgy tűnik, hogy egy-egy intézkedésnél jó, ha adnak, csak nem feltétlenül az ígéretnek felel meg, illetve nem biztos, hogy a lebonyolítás is olyan.
Abban azért bizonytalan vagyok, hogy biztos-e helyes-e a kormányzati ciklus szempontjából, hogy már az elején elkezdenek adni. Még hogyha nem is teljesen annyit, amennyit eredetileg ígértek, mert valóban a gyógyszerek áf cáfájának a levitelenél is szűkebb eszközt használt, tehát csak a vényköteles gyógyszereknek viszik le az áfáját. Ezen kívül ugye az iskola támogatást sem 700 ezer választó kapja meg, 700 ezer személy csak 400 ezer, de még ez is lehet, hogy túl sok. Azért az az elmúlt 36 év tapasztalata, hogy nagyon kockázatos a ciklus elején elkezdeni osztogatni. Tehát tipikusan az szokott lenni, hogy a 4 éves ciklus első 2 évében a kormány a legvadabb, legcsúnyább, ha úgy tetszik, megszorító költségvetési intézkedéseket elvégzi, aztán beindul a gazdaság jó esetben, és a ciklus második felében elkezd osztogatni. Hát Medgyessy Péter is fordítva csinálta, ő azt csinálta, hogy már az elején betartva kétségtelen a választási ígéretei, kőkemény osztogatásba kezdett, nyugdíjemelés, pedagógus béremelés, mi egymás. Na most ez azért kockázatos, főleg, hogy a Tisza kormány saját bevallása szerint is nehéz a költségvetési helyzet, és még egy dolgot bedobnék, ha már itt a nyugdíjasokról beszéltünk, meg társadalmi rétegekről, hogy mi lesz például az anyák adómentességével, hogy annak a kibővítése a 2027-es évi költségvetésben folytatódni fog-e?
Nem csak az édesanyák, ott vannak a fiatalok, a 25 év alattiak, a 30 alatti édesanyák.
Rengeteg minden van egyébként, amiben nem világos, és azt is
családi
látjuk,
adó hogy a kedvezménnyel mi a helyzet.
Hogy a visszamenőleges belenyúlás a dolgokba, az itt is megvan Magyar Péterik egyébként, tehát a 3%-os hitel konstrukcióba belenyúltak ugye a vállalkozásoknak, az egy az egybe az, hogy még futó konstrukcióba nyúltak bele úgy, hogy konkrétan ezekbe nem lett volna szabad, és ez önmagába felvett, hogyha sok ilyen lesz, hogy mondjuk a különféle befektetők vállalkozások milyennek fogják értékelni üzleti környezetet, ha a kormányzatban jön egy gondolat, és akkor hirtelen belenyúlnak, már eldöntött jogviszonyokba is megváltoztatják azokat, és egyébként amit itt Attila mondott, szerintem fontos értékelni, mert hogy én azt gondolom, hogy ez mindez abból ered, hogy Magyar Péter továbbra sem politikusként tekint magára, hanem egy influencerként. Tehát ő nem egy államférfi, nem nőtt fel a feladathoz, amit elvárt volna az a miniszterelnöki tisztség, hogy na végre akkor vegyük komolyan magunkat, nem a sértett kisfiú vagyok, nem a sértett exfér vagyok, nem az vagyok, aki nem kapott miniszteri tisztséget, hanem egy magyar emberek többsége által megválasztott politikus vagyok, akinek a feladata államférfiként üzemeltetni ezt az országot. És szerintem ez lenne a minimum ebben a tisztségben, és nem a személyes érelmeken kéne most elégtételt meg bosszút állni, hanem az országot kormányozni a legjobb tudása szerint. Nem ez zajlik, tehát az a teljesen öncélú népszerűség hajhászás, hogy osztogassunk, mert akkor majd többet fognak lájkolni az emberek, meg jobban futnak a Reels videóim, ez nem működik a politikában.
Unger Anna esetében azért
hát Unger Anna esetében egy
a népszerűség megtartására Magyar Péter.
Unger Anna az a kivétel, de én ezért mondom, bocsáss meg, az Unger Anna az azért egy más helyzet, mert én abban azt gondolom, hogy nem Magyar Péter jelöltje volt az Unger Anna, nem Ruf Bálinté, és ebből ered az
egész. Magyar Péter mondhatta volna azt, hogy ő
de Attila, egy probléma van ezzel, hogy Magyar Péter rendre nagyon szívesen eljátsza saját maga ellenzékét is. Csak itt beleütközött abba a problémába, pont Unger Annával kapcsolatban, hogyha ő játssza el a saját maga ellenségét, akkor kénytelen lesz támogatni az ő igazi belső ellenzékének a jelöltjét. Ez már annyira nyakatekert és bonyolult, hogy hagyjuk is, de még egy nagyon fontos dolog van azzal kapcsolatban, amit Attila fölemlített. Igen, ennek a kormánynak, ha valóban végig akarja azt csinálni, amit eltervezett, akkor iszonyatos megszorításokra lenne szüksége. Szerintem készen is vannak erre a tervek, és végre is fogják hajtani, és ez a lépés a minimális nyugdíjak megemelésével azért volt, mert figyelmeztették Magyar Pétert, hogy ha rázúdítja erre a rétegre azt a brutális megszorító csomagot, amit terveznek, ezek az emberek meg fognak halni.
Szóval én itt gondolom a téma lezárásaként, mert látom, hogy már talán tovább akarsz lépni. Annyit mondanék, hogy
megint... Nem, az adás végén vagyunk, de van még, még idő nyugodtan.
Akkor ennyit elmondok, mert megint hátralépnék 2 lépést, és azt mondanám, hogy ugye azért mondom azt, hogy láthatóan alapdolgok nincsenek eldöntve a kormány részéről gazdaságpolitikailag, és itt is kaotikus és zavaros helyzet van. Mert amiről te itt beszéltetek végig, amiket felvetettetek, ugye kezdve az iskolai támogatástól, kezdve nyugdíjon át, anyák helyzete, stb. Tehát mitől tudta az Orbán kormány ezeket a lépéseket megtenni? Honnan tudta finanszírozni? Onnan, hogy külön adókat vezetett be. Ez egy fundamentális eleme volt egyébként a Fidesz politikának. Mi lesz a külön adókkal? Ez egy alapkérdés a jövőben. De hogyha ha megszüntetik a különadókat, miből fogják ezeket finanszírozni? Tehát mi lesz a háttere, mi lesz a fundamentum annak, ha ezeket tovább akarják vinni? Tehát ezekről kellene tisztán beszélni, ezekről az ügyekről. Azt látom, hogy vagy tudatosan egyelőre még nem akarnak, vagy még ez nem formálódott ki, hogy mit akarnak.
Nem formálódott, még igen, ők se tudják.
De ez viszont már kezd probléma lenni, mert nem, persze meg kell adni a türelmet, most telt le a 100 nap, néhány nappal ezelőtt, no, de azért már bizonyos irányokat kellene látnunk, és nem látjuk egyelőre, főleg abból, amit ugye az Attila is mondta, hogy hát azért furcsa, hogy rögtön olyan lépések kezdődnek, amelyek nincsenek összhangba azzal, amilyen a költségvetési
főleg,
helyzete.
Ha tényleg be akarják vezetni, akkor fegyelmezett költségvetési persze politika kell, ebben neked tökéletesen igazad van.
Reményeink szerint azért az évvége környékén, legalábbis a 2027-es költségvetés tervezeténél már valamilyen irányt látni fogunk.
Hát, addig nem muszáj lenne már valamit látni.
Addig nem is. Viszont mi eddig jutottunk, téma pedig jövő hétre is maradt, urak. Köszönöm, hogy itt voltatok.
És köszönjük.
Nézőknek pedig a figyelmet köszönjük. Jövő héten is számítunk önökre. További szép estét, viszontlátásra.